Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Jó estét kívánok, Deák András van velünk, a Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Üdvözlöm.
Jó napot kívánok.
2,5 éve, amióta kirobbant az ukrajnai háború, pontosabban az oroszok kirobbantották, azóta a kérdés, hogy az orosz energiaiparra az energiapolitika hogyan változik, és hát a legutóbbi hónapok fejleményei azt mutatják, hogy igazából azok a szankciók, amelyeket a nyugat hozott, azok hatnak is, meg nem is, hát annyira nem hatnak, mert ugye több harmadik ország közvetítésével, vagy éppen az úgynevezett árnyék flotta segítségével az oroszok azért elég jelentős mértékben tudják eladni a gázt és az olajat, de ami például az uniót illeti, ha jól tudom, most körülbelül az uniós fogyasztásnak 4-5%-a érkezik Oroszországból, és annak is vége lehet az év vége előtt. És hát kérdés, hogy az oroszok kisegítésére, meg a maguk érdekében beszállt India, Kína, meg a többi, az a továbbiakban hogyan fog viselkedni, amikor a nyugat már végleg lekapcsolja magát. Tehát Magyarország nem nagyon, egyelőre Ausztria sem az orosz energiáról. Két hír van, ami most történt, az egyik az ukrán szállítások, ukrajnai szállítások leállításának a híre, ez ügyben nem tiszta a kép, hogy ez végleg leáll-e. A másik pedig a szankciók, egyelőre amerikai, de később állítólag jönnek európai szankciók is az árnyék flottával, pontosabban az ottani olajnak a vásárlóival szemben. Mit fog érni, nem tudjuk egyelőre.
Igen. Jó, hát széles terítéket rakott itt ki elém, Sándor. Tehát, hogy talán ott érdemes kezdeni, hogy mondjuk 3 évvel ezelőtt Oroszország még Európának az alapellátója volt. Tehát a teljes uniós importnak úgy durván a 30%-a értékben az közvetlenül Oroszországból érkezett. Ez olaj volt, földgáz volt, kismértékben szén, nagyon kismértékben nukleáris fűtőanyag, és ez két és fél év alatt, vagy 3 év alatt leesett 6% alá. Tehát 23 év folyamán közvetlenül Oroszországból kevesebb, mint 6% jött. Ez egy hatalmas változás különben. Tehát, hogy az energiaipar az nem egy ilyen könnyen mozgó dolog, ott nagyon nehéz változásokat elérni. Ehhez képest az, hogy ezt sikerült megcsinálni anélkül, hogy ne boruljon meg az európai energiaellátás, ez egy viszonylag nagy siker. Éppen ezért azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban ez az Európai és Oroszország közötti energiakapocs, ami ugye Kelet-Közép-Európában ugye 45 után alakult ki, Nyugat-Európa viszonylatában ugye a 70-es évektől kezdődően, ez egy hosszú évtizedes folyamat volt. Ez egy pillanatra szinte teljes egészében véget ért, ez az orosz energiadosszé le van zárva Európában, és amik vannak, van egy kis gáz, itt az EU dél-kelet-európai sarkában van egy kis LNG, tehát cseppfolyósított földgáz, ami még ugye becsukható, meg van ez a magyar kőolaj ügy, vagy a szlovák kőolaj ügy. Ezek ilyen apró, nagyon kis apró dolgok már csak. Tehát ugye ezektől úgy egészében a kontinens energiaellátása nem függ. Tehát ennek én azt mondanám, hogy most vége, és hogy ez visszaépüljön, hát ennek nagyon kicsi az esélye a maradék időben, függetlenül különben a háború kimenetelétől, csak mondom. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez most már így marad, vagy csak nagyon lassan fog tudni visszaépülni. Ennek nem csak szankciós okai voltak. Tehát földgázban az oroszok zárták el a földgázt. Nem arról volt szó, hogy mi azt mondtuk, hogy nem kérjük. Ma sincs különben. A 14-es szankciós csomag fél éve volt az első, ami földgáz ellen hozott egyáltalán intézkedéseket. Addig szabadon lehetett adni-venni a földgázt, az oroszok nem adtak el, és utána felrobbantották az északi áramlatot, ugye a legfőbb szállítási útvonalon már nem is tudtak. Olajban hoztunk mi szankciós döntéseket. Azt lehet mondani, hogy ezek valójában kétségkívül nem nagyon látni a hatásukat. Ugye itt két döntés volt, az egyik egy olajbojkot, tehát hogy mi nem veszünk Oroszországból olajat, sem nyers olajat, sem olajterméket. Ennek lehetett egy energiabiztonsági aspektusa, hogyha a gázt elzárták, akkor az olajat ne tudják. Tehát ebben volt egy ilyen megfontolás is, de kétségtelen, hogy amit hangoztattunk, hogy ez majd rossz lesz az oroszoknak. Illetve volt egy ilyen olajársapka dolog, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz, biztosítási és szállítási szolgáltatásokhoz nem fognak hozzáférni az oroszok a nyugati piacokon, hogyha nem 60 dollár alatt adják a nyers olajat, és most pontosan nem tudom, mennyi alatt az olajtermékeket. Az olajbojkott működik, de nem tudta igazából megdönteni, ugye érdemben lecsökkenteni az orosz olaj export volument, és azt kell mondom, hogy az olajársapka pedig nem működik. Az oroszok képesek voltak Indiába és Kínába átszervezni ezt a logisztikát. Ebből fakadóan most is körülbelül annyi a szénhidrogén bevételük, mint volt a 2010-es évek második felében. De nagyságrendileg. Tehát, hogy a külker aktívumuk az egy ilyen 120 milliárd dollár, amit el tudnak adni szénhidrogént, az egy ilyen 250 milliárd dollár körül van, ami érdemben nem különbözik a 2010-es évek átlagától. És ez a háború finanszírozásának fő forrása, tehát, hogy ezen tudnánk valamit ütni, akkor nagyon más lenne a helyzet és a tárgyalási pozíció, de nem igazán látszik az eszköz, amivel ezt meg tudjuk szorongatni.
Hát gyakorlatilag Oroszország megkeresi azt a pénzt, amit mondjuk a 10-es években mondja ön, de azt lehet olvasni mindenhol, hogy rendben van, hogy kipótolták az európai szállításokat, de sokkal alacsonyabb árakon tudták csak ezt megcsinálni.
Hát most már ez sem igaz, tehát az átirányításnak, tehát van egy úgynevezett Urals Brent Spread, ami azt jelenti, hogy mondjuk a Brent, ami egy ilyen nagyon jó típusú olajhoz képest mennyivel olcsóbban adják az Urals-t, ami korábban ennek egy ilyen, hát volt egy ilyen keresletkínálati oldal, de igazából a fizikai jellemzői miatt volt egy 3 dolláros különbség a kettő között, nagyságrendileg a háború előtt. És az történt, hogy a finomítók, amelyek ezt az Urals-t használták, ezek főleg Európában voltak, ezek hirtelen azt mondták, hogy mi nem kérünk ilyet, majd megveszünk máshonnan, és az oroszok nem tudták eladni olyan jó áron, olyan finomítóknak, mert azok még nem tudták használni olyan nagy mennyiségben ezt az Urals-t, ezért itt is lehet játszani, hogy akkor a finomítóknak van bizonyos rugalmassága, tehát hogyha sokkal olcsóbban adják, akkor meg tudják venni. Ez volt olyan időszak, amikor ez a 3 dolláros spread, ez 30 dollár volt a háború elején. De ma már volt egy adaptáció Nyugat-Európában is, Indiában is, Kínában is a finomítói állományokban megtalálta a helyét ez a típus savanyú, keserű olaj, és ma már ez a spread újra 5 dollár környékére ment vissza. Tehát több, mint ami a háború előtt volt, de nem sokkal. Igazi érdemi pénzügyi veszteség, hát valami van itt, valami van abban, hogy most már az oroszoknak kell üzemeltetni a saját logisztikájukat, tehát egy flottával el kell szállítani sokkal messzebb hát destinációkra.
Benyomom egy csőbe, és akkor elmegy, és igen. Jó napot, igen.
Igen, tehát hogy kétségtelen, ők nekik kell biztosítaniuk, stb. Tehát ezek mind veszteségek orosz oldalon, csak ezek nem a nagy pénzek. Tehát ez pár dollár ról beszélünk, és nem mondjuk 30-40 dollárokról, ami mondjuk tényleg azt mondanám, hogy nagyságrendileg megütné az orosz költségvetést, illetve magát az orosz gazdaságot.
Igazából nem nagyon érthető a dolog. Én azt olvastam, hogy ahogy ön is említette, a nyugat elköteleződése az orosz energia mellett, ez a 70-es évek eleje, amikor ugye a közel-keleti olajválság kitör körülbelül. De ez elsősorban Németországot meg Ausztriát érintette. Tehát a többi nyugati ország olyan nagyon nagy vásárlásokban nem fogott, és még azt is lehetett olvasni, hogy a legnagyobb orosz energiafüggés ez a német egység után jött létre, de ez is az unió, az akkori unió fogyasztásának kb. 21%-a volt orosz. Szóval még a felét sem érte el.
Igen, tehát hogyha Nyugat-Európára nézzük, akkor volt egy cezúra. A volt KGST tagállamunk területén, tehát ez mondjuk Lengyelország, Magyarország, valamennyire az NDK, Csehszlovákia, Itt domináns volt az orosz energia minden vonatkozásban. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem épült nukleáris erőmű az Elbától keletre, vagy nyugatra, hanem arról is volt szó, hogy itt piaci erőfölényben volt, földgázban, olajban, először a Szovjetunió, majd Oroszország, tehát szinte csak innen jött. És ez így is volt egészen a 2010-es évek közepéig. Tehát amikor a lengyelek és a litvánok azt mondják, hogy akkor ők leválnak, az egy teljesen forradalmi tett. És különben a közgazdaság ellen való. Tehát ott ők egy többletköltséget vállaltak biztonsági okokból, mondván azt, hogy akkor mi most nem veszünk több orosz energiát. Nyugat-Európában sosem volt ilyen piaci erőfölényes helyzete az orosz energiának, tehát ott mondjuk a legnagyobb beszállító volt a csúcson, de mindig egy diverzifikált rendszerben volt. Tehát egy harmadnál nem volt, még a Németországban sem nagyobb az aránya. Különben azért többen voltak, tehát volt Németország, Ausztria, Olaszország, nagyon nagy piac, tehát ezt nem szabad elfelejteni. És aztán már a franciák is, még a szovjet korszakban különben vettek egy kevés földgázt, és aztán egyre többet. És aztán ez ment tovább, tehát ugye a 2010-es években pont az északi áramlatok révén ez a földgáz eljut már Dániába, Benelux államokba, sőt, ugye LNG-t például vesznek a spanyolok nagy mennyiségben. Ország az egyik legnagyobb vásárlója. Tehát, hogy kis mennyiségben eljut ezen túl, de ugye ez az ilyen egyharmados arány, ez mondjuk valóban Nyugat-Európának ezen a keleti széle, Kelet-Közép-Európa, meg Dél-Európa bizonyos országai. Igen, de ennek is vége. Tehát, hogy ez szinte teljes egészében.
Igen, csak azt nem értem, és azért hoztam ezt a 21%-ot, ami ugye a topon, a német egység létrejötte után volt, ennyi, hogy azok a szankciók, amiket meghoztak bőséggel, rengeteget hozott az Európai Unió, meg Amerika, külön is, meg együtt is, azok miért nem vonatkoztak igazából az orosz kiszállításokra? Hogyha annyira függ Oroszország ezektől, és annyira nem igaz az, amit Putyin mondott, hogy Oroszország nem csak egy benzinkút, ahol a nyugat föltankolhat, és akkor mi ebből élünk, hát dehogy nem. Akkor miért jutottak el olyan későn odáig, hogy most kezdik például az árnyékflottát szankcionálni?
Hát, azt hiszem, hogy a legfőbb oka ennek, ugye, sokan bírálták, hogy nagyon lassan mozdultunk el. Nagyon lassan cselekedtünk. És kétségtelen, hogyha mondjuk a háború első napjaiban hozunk egy ugyanilyen intézkedést, akkor mondjuk Oroszországnak lett volna egy pár nagyon nehéz hónapja. De az egyik ok az, hogy nekünk is nehéz lett volna. Tehát, hogy nekünk is idő kellett az, hogy ezt kitaláljuk, hogy akkor ez hogy legyen. Persze lehet nagy költségeket vállalni szankciókért, hogyha megvan a társadalmi támogatás. Azért ez az, hogy mondjuk nem lett volna megoldva az olajellátás adott esetben Európában egy ilyen gyors lépésnél, az nem biztos, hogy akkor felvállalható volt egy politikusi szemszögből. Ez az egyik. A másik, és ugye ez a legnagyobb probléma talán, hogy azért mondjuk egy ilyen 8 millió hordónyi olajat, nyersolajat és olajterméket exportál Oroszország. Ez ugye a világpiac ilyen 7-8%-a. Ezt nem lehet nullára levinni. Amikor Irán ellen szankciókat hoztunk 12-ben, meg aztán az Egyesült Államok 18-ban, az egy kisebb termelő, dübörgött a palaolajforradalom Amerikában, tehát nagyon nőtt a termelés, és az amerikaiak azt mondták, hogy levisszük nullára. Tehát az a célunk, hogy nulla szénhidrogén export menjen ki Iránból, nem érték el, különben elég közel jutottak hozzá. Irán nagyon meggyengült, 15-ben ugye bele is egyezett a szankciók, ott a szankciók sikeresek voltak, beleegyezett a nukleáris dosszié újranyitásában. Most Oroszországban nem tudtunk ilyen célt megfogalmazni. Egész egyszerűen nem tudunk 8%-kal kevesebb olajat fogyasztani globálisan. Azt tudtuk elérni, és ez volt az olajásapka, hogy ugyanazt az olajat adják el, de kapjanak érte kevesebb pénzt. Ez volt a célunk, de hát ez egy gyenge, ez sok érezhető, tehát hogyha ha mondjuk azt mondom, hogy azt akarom, hogy ez az ország ne adjon el semmi olajat, akkor tényleg majdnem, hogy blokkádot tudok ellene elrendelni, mindenféle olajfizetést letiltok, tankereket megtiltom, hogy oda menjenek, szankciók alá veszem, stb. Stb. Most egy ilyen feltételes rendszer szankcióval, feltételes rendszerrel, hogy hát mehet, de majd akkor ellenőrizzük, hogy mi van a szerződésbe beleírva, és hogyha 60 dollár fölött van, akkor majd, nem tudom, másodlagos szankciókat vezetek be, akik ilyen szolgáltatásokat, ez túl bonyolult. Tehát ez sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt ki tudták váltani az oroszok, biztosítási piacokon, a tankerpiacokon, és sok egyéb helyen. Most van még egy kísérlet, csak hogy ezt egy kimenő amerikai adminisztráció vezérli, hogy akkor húzzanak még egyet ezeken a csavarokon. Nagyon kétséges, hogy ezzel mit érünk el. Nekem vannak kétségeim. Ami eddig nem működött, az nehéz lesz megjavítani.
Mármint, hogy ezek a szankciók sem vezetnek igazából soha sehova.
Hát ami most a legkomolyabb,
mert
ami
igazából a bevőket próbálják büntetni, na de hát, hogy mondjam, csak ehhez először is követni kéne ennek a flottának az útját, ez nem mindig sikerül. És hát nem tudjuk, hogy pontosan melyik hajó orosz tulajdonú, valószínűleg egyik sem, hanem egy ilyen közvetítő harmadik ország működteti ezt az egész dolgot. Szóval, amikor befut egy kikötőbe egy ilyen hajó, akkor ő azt mondja, hogy ő nem orosz olajat visz. Már rég át van címezve, vagy át van öntve, vagy át van nevezve, mit tudom, hogy micsoda. Tehát gyakorlatilag a nyugatnak, Amerikának olyan apparátus kéne működtetni ennek az ellenőrzésére, amire képtelen.
Nincs ilyen. Igen, tehát ez így van, ahogy mondja. Ami most a legkomolyabb, ami az asztalon van, hogy ugye az utolsó fizetési kiskapukat is lezárta az Egyesült Államok. Tehát a Gazprom bank, ahol még lehetett pénzeket átutalni, őt is feltették erre az úgynevezett SDN listára, ami egy ilyen nagyon komoly szankciós lista, tehát nem lehet vele pénzügyi kapcsolatot létesíteni. Jelen pillanatban a legmagyar vonatkozásban is ugye az egyik nagy kihívás, hogy tudom kifizetni az ellenértékét a megvásárolt energiának, mert nincs olyan pénzügyi átutalás, ami el tudom ezt érni sem euróban, sem rubelben, sem yuanban, sem dollárban. Ez ugye az a fizetési rendszerekben meglévő nyugati hegemónia, ami még rendelkezésre áll. Csak hogy hát azért ebben is vannak kiskapuk. Tehát ahol vannak ugye nemzeti fizetési rendszerek, és ugye India, Kína, Oroszország, Irán, ott ezeket össze lehet kapcsolni, és akkor azok megkerülik a nyugati pénzügy. Tehát mondjuk például az orosz-kínai kereskedelem, az ma már kínai clearingházakon keresztül bonyolódik, a kínai-orosz fizetési rendszerek összekapcsolása révén. Ez korábban nem így volt, tehát az benne volt a globális pénzügyi rendszerben, ez ma már egy szegmentációja annak, de ott ki tudják fizetni egymás yuanban. Indiával nem ilyen egyszerű, ott például gondolkodni kell, de ugye a magyar vonatkozásban is, tehát a megvásárolt olajat és a földgázt jelen pillanatban nem tudjuk kifizetni, nem tudjuk átutalni, tehát itt valamiféle majd ilyen, hogy is mondjam, nem alfa, béta, gamma, hanem ilyen omega-szerű megoldás kell, hogy akkor nem tudom, hogy akkor valamilyen kínai vagy indiai bankon keresztül, így vagy úgy, vagy meg kell kérni az amerikaiakat, hogy akkor lyukasszák ki ezt a szankciós rendszert, ilyet szoktak csinálni különben, és mondják azt, hogy na, akkor ez a típusú átutalás, ez átmehet. Mert különben nagyon, nagyon nehéz lesz. Tehát ez még egy olyan lépés szerintem, ahol valamit lehet elérni. Ez még egy komoly versenyhátrány lehet mondjuk egy olajszállításnál, vagy egy gázszállításnál, főleg abban a volumenben, amiben az oroszok dolgoznak. Meg kell látni, de vannak kétségeim, hogy ez úgy a nagy számok tekintetében hogy fog működni.
Na de hát a kétségek, hogy nem csak ezzel kapcsolatban léteznek akkor, hanem az egész, hogy mondjam, nyugati célrendszerrel kapcsolatban háborút illetően. Hogy tudnélik, Ukrajnát abban kell megsegíteni, hogy Oroszország meggyengüljön annyira, hogy lehessen vele értelmesen és egy tartós béke megrendezés érdekében tárgyalni. De Oroszország nem fog meggyengülni ennek következtében, amiről eddig beszéltünk, mert ezeket a pénzeket mindig meg fogja keresni. Ha meggyengül, akkor másért gyengül meg, például azért, mert gyakorlatilag egy ilyen szovjet mintára átállította, vagy megpróbálja átállítani a gazdaságát ilyen katonai működést, egy katona államot kezd el működtetni. Na most a katona államnak ugye a Szovjetunióból, a szovjet rendszerből tudjuk, vannak hátrányai, például a hiány. Mert ugye minden pénz a katonai beruházásokra megy, ezek egy ideig rángatják fölfelé a GDP-t, de aztán az egész, hát hogy mondjam, csak inkább a beomlás felé tart. Ez egy dolog, de ez egy belső problémája Oroszországnak. De a külső pénzek jönni fognak továbbra is.
Igen, tehát úgy fogalmaznám meg, és azt hiszem, hogy ez azért nagyjából sokak számára világos volt, hogy egy ilyen gyors, sokszerű hatást nem fogunk tudni elérni az orosz gazdaságon. Nem tudjuk beomlasztani őket. És ezt meg is fogalmazta különben az amerikai szankciós politika készítője a legelején, tehát hogy 2022. március elején, amikor ugye az első nagy szankciós csomagokat fogadjuk el, akkor mondta, hogy soha ekkora pénzügyi rendszert, soha ekkora gazdaságot ilyen átfogó szankciós csomagokkal nem sújtottuk, nem tudjuk a hatást, teljesen ismeretlen terepen járunk. Tehát, hogy ez nem Irán, ez nem Líbia, ez nem Észak-Korea, ez egy másik történet. Teljre inkognita, hogy ez hogy fog működni. Hát e tekintetben én nem azt mondanám, hogy a célrendszerre volt probléma, hanem nem volt lehetőségünk arra, hogy ezt a gazdaságot ilyen gyorsan, pár év alatt beomlasszuk. Pusztán ugye a világ nemzeti össztermékének 40%-át adó mondjuk nyugati szövetségi rendszer, de ebben már benne van a Japán, meg Dél-Korea, meg Ausztrália, mindenki. Ez egész egyszerűen nem volt ilyen lehetőségünk. Nem vagyunk mindenhatóak. Ez az első, amit hozzáfűznék. A másik, hogy ez nem változtat azon a tényen, hogy a szankcióknak van egy ilyen lassú méreghatása, ami valóban nem, tehát most nagyon szörnyű üzenet ez nyilván Ukrajnának, meg mindenki másnak, hogy ha évtizedes kitekintéssel nézzük, akkor egy csomó technológiához nem jutnak hozzá, csomó jóléti vesztességük van, sérülékenységben nőtt jelentősen ez az orosz gazdaság. Hát ez nem egy halálos kor, de lehet abban bízni, hogy teszem azt a következő olajárpiaci dekonjunktúránál ez az ország sokkal sebezhetőbb lesz, mint korábban.
Hát most van egy olyan hír, hogy Oroszország az elmúlt években, meg az elmúlt másfél, három évben 160 repülőgépet akart építeni, megépített hetet. Azt is a meglevő készletekből, mert olyan módon támaszkodik a repülőgépipar ugye a nyugati alkatrészekre, amit Oroszország nem tud pótolni, de úgy tűnik, hogy Kína sem.
Igen, tehát ezek technológiai kultúrák, és a tekintetben nem a kínai technológia kultúrába volt beágyazva Oroszország, hanem a finomítói szektora sem, a polgári civil repülése sem, a távközlési szektora sem, hanem nyugati, főleg európai és amerikai technológiában. Tehát ezt le lehet cserélni, az kínaiak is tudnak polgári repülőgépeket építeni, valószínűleg lehet, hogy nem olyan jók. Iránban is 40 éve szankciók alatt vannak, de van valamilyen polgári repülés, olyan, amilyen, mondjuk én nem utaznék iráni légitársasággal, de ettől függetlenül létezik, tehát megoldható, csak hát több esik le belőle, drágább, nem lehet egy olyan sűrű hálózatot létrehozni, tehát hogy egyrészt át kell állítani ezeket a technológiai kultúrákat egy másikra, esetben kínaira, ez zajlik, tehát mondjuk például ugye személygépjárművekben szinte csak kínait lehet venni ma már Oroszországban, de ennek nagyon nagy a költsége, időt kíván, és nagyon sok gondot okoz. Másrészt pedig hát van valamikor bizonyos dolgok nem pótolhatóak, és az a képesség el fog veszni. Ez lassú folyamat, degradáció, de hát ez nem egy, az a helyzet, hogy ez nem egy gyors halál, hanem ez egy hosszú szenvedés inkább, amit okoz.
Igen, meg hát egy ekkora ország azért tud teremteni egy olyan autarkiát, amivel ő el van magába, sokáig. Hiszen megszokták ezt a szovjet korszakban, hogy az van, amit magunknak megtermelünk, és hát akkor megpróbálták a gabonától, amit nem tudtak maguknak megtermelni, és néha gyémántal fizettek Kanadának azért, hogy megvegyék ezt a gabonát. De megpróbáltak mindent előállítani, és lehetséges, hogy ebbe az irányba megy. Tehát, hogy lekapcsolják magukat. Néhány nagy és fontos ország kivételével, India, Kína, stb. Lekapcsolják magukat a világról.
Hát ebben azért vannak kétségeim, hogy ez, hogy ez mennyire eljárható út. Biztos, tehát van importkiváltás, és már a 14-es krími szankciók után is lehetett látni, hogy volt egy csomó szövetségi program, ami ezt célozta, hogy akkor próbáljuk meg. Például a kokáért említeném a palaolajtermelést, ami egy ilyen forradalmi technológia volt az Egyesült Államokban, és akkor az oroszok is kitalálták, különben a világ legnagyobb palaolaj formációja az náluk van, tehát a Bazsenov mező, talán a második legnagyobb, de az egyik legnagyobb. De ki lehetne termelni, és akkor lenne megint olcsó orosz olaj. Hát, és akkor elindították a szövetségi programot 14-ben, azt hiszem 19-ben olvastam, hogy mivel ugye kiszálltak belőle a nyugati cégek, hogy hát most már egészen közel járnak az áttöréshez, termelnek nem tudom mennyi olajat, és most már csak a költségeket kéne lejjebb szorítani, mert az háromszorosa a piaci árnak. Tehát, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy itt már nem a 70-es évek van, amikor még össze tudtak rakni egy majdnem autarkiás rendszerben egy versenyképes alternatívát, hanem itt már volt egy olyan fejlődés, kimaradt 50-60 év, ahol nem fognak tudni olyan integráltan letenni megoldásokat az asztalra, mint korábban. Ez az egyik. A másik, hogy hát nem tudom, hogy az orosz társadalom belevihető-e még egyszer abba, ami volt. Tehát az volt egy, hogy is mondjam, egy még ennél is durvább rendőrállam. Hát ott volt gulág, meg sok minden egyéb, meg rossz lét. Na, e tekintetben már azért vannak kétségeim. Tehát, hogy ha más nem például ugye ez a mozgósítási dilemmája Putyinnak, hogy nem mer mozgósítani, ez nem lett volna szerintem a Szovjetunióban egy probléma lett volna, biztos, hogy nem rültek volna, de meg tudták volna csinálni egy ilyen helyzetben. Itt Putyin már nem meri ezeket meglépni. Én azt látom, hogy azért vannak olyan társadalmi korlátok, amelyek a Szovjetunióban nem léteztek, itt meg sokkal inkább. De vannak kétségeim a tekintetben, hogy ez gazdaságilag, társadalmilag, politikailag visszahozható-e. Abban biztos vagyok, hogy gazdaságilag nem. Tehát nem képes, még csak fegyverkezés tekintetében is, egy fele akkora állam, mint volt a Szovjetunió, csak egy a fegyverkezési versenyre optimalizált rendszerben létezni, mert egész egyszerűen nem tud olyan fegyveres erőt, a nukleáris potenciált leszámítva hadrendbe állítani, mint ami a Szovjetunióhoz mérhető volt.
Azt mondják a szakértők, hogy a politológusok, hát a politikusok nem nyilvánulnak meg ha megnyilvánulnak, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez kőbe van vésve, ugye, amit mondanak, hogy amíg Putyin hatalmon van, addig a szankciók maradnak, független attól, hogy a ukrajnai háborúban mi történik. És hát akkor önnek igaza lehet, amikor azt mondja, hogy a szankciók azért ilyen lassan ható mérgek, amik azért beeszik magukat a orosz gazdaságba, és hát kifejtik a hatásokat előbb-utóbb. Ez azt jelenti, hogy hosszabb távon az orosz gazdaság technológiai lemaradása nőhet. Persze nem tudjuk, hogy mekkora innovációra képes egy ilyen megszorított, de mégiscsak valamennyire azért nyugati módon működő gazdaság. Nem tudom, hogy visszatér-e az a több százezer nagyon-nagyon fontos szakember, akik nélkül igazából az orosz gazdaságot, a modern részét már nem igen lehet működtetni, akik elmentek külföldre. Szóval sok kérdés van itt ebben a dologban, de az orosz bedőlés, ha lesz, akkor az nem most lesz. Tehát ez Ukrajnán semmi nem fog segíteni.
Hát igen, illetve nem tudjuk, hogy meddig... Jó, ez már nem az én területem, mert ugye én közgazdász vagyok, tehát hogy nem tudom, hogy ezt a fajta konfliktust ilyen intenzitással meddig fogja tudni Oroszország folytatni, ez egyik kérdés. Én nem vagyok, nem gondolom azt, hogy feltétlenül lesz tűzszünet vagy béke, tehát hogy lehet, de én ezt nem gondolom eleve eldöntött kérdésnek. Az kétségtelen, hogy most Oroszország számára a legnagyobb terhet nem a szankciók, hanem a háború jelenti. Tehát az, hogy lényegében ugye ezt a C-hidrogén bevételt, ami érkezik az országban, ezt elköltik, és ennél többet költenek el a fronton. Égetnek el. És ebből fakadóan az a normális tartalék politika, ami ezeket az olajárciklusokat általában kiegyenlítette a múltban, és a tekintetben Putyin nagyon óvatos volt, tehát messze nem egy Venezuela, meg messze nem egy Irán volt, ahol amikor magas volt az olajár, akkor hatalmas populista programokat indítottak, és aztán ezek pedöltek, lásd Ahmadinejad, amikor leesett az olajár, az oroszoknak volt 600 milliárd dollárnyi jegybanki tartalékuk, volt a GDP 8%-ára tehető költségvetési tartalékuk, ezt fönntartották. Ezeket égetik most el ebben a háborúban. Ez egy hihetetlen nagy sérülékenység egy monokultúránál. Egy olyan kultúránál, akinek a jóléte 2-3 exportcikk árától függ a világban. Tehát, hogyha jön mondjuk egy 40 dolláros olajár, volt nem olyan régen, különben 10 éve volt ennyi, akkor itt nagyon komoly problémák lennek. Az, hogy mire képes ez a szankciós rendszer, igazából csak akkor látnánk meg, hogyha ez a háború véget érne. Akkor lenne egy tiszta képünk, mert most jelen pillanatban a háború finanszírozása jelenti az igazi terhet Oroszország számára. És akkor lesz valóban, ahogy mondta, én is úgy gondolom, hogy lesz valószínűleg egy nyugati szankciós rendszer életben marad Oroszország ellen, lesz egy békeállapot, és akkor megnézzük, hogy abból mit tudnak letenni az asztalra, tudnak építkezni, konszolidálni ezt a rezsimet, mire jó a kínai kapcsolat, mire jó az iráni kapcsolat, mire jó a nem tudom milyen kapcsolat. Tehát, hogy működik ez az új orosz gazdaság. Most én úgy látom, hogy a háború az, ami a legnagyobb hatás.
Hát, ami egyébként az energiárakat illeti, hogy a Biden sokáig azért nem akarta orosz árnyék flottát szankcionálni, mert ha ez elkezdődik, akkor az nagyon megzavarja, gondolta az amerikai adminisztráció, a világ olajárait, és akkor valami olyan szédületes emelkedés következik be, ami mindenkinek rossz. Csak hogy az olajár most zuhant, és azért, hát most pillanatnyilag igen. És Biden úgy gondolta, hogy most akkor ezt a szankciót megengedheti magának, meglátjuk. De van itt egy kérdés, tulajdonképpen egy örök kérdés Oroszországgal kapcsolatban, hogy miért kell ennek így lennie? Ugye volt egy cári Oroszország, és volt egy, hát ezt sokan politikai puccsnak nevezik, a bolsevikok hatalomra kerülését, mindegy, ez most nem egy vita kérdés ebben a pillanatban. Minden esetre létrejött egy olyan diktatúra, amely egy fejlesztési diktatúra volt, egy utolérési diktatúra, ez volt a dedikált célja, hogy utolérni a nyugatot. Dag nagy, pirig nagy, ahogy a Hruscsov mondta a 60-as évek elején. Túl nőni rajta, nem csak utolérni. És hát kétségkívül, ami a sztálini korszakban történt a vízi erőművekkel, aztán később az atomerőművekkel, tehát a nagy nehézipari fejlesztésekkel, ott történt változás. De Oroszország, később a Szovjetunió, és aztán megint Oroszország soha nem tudott kilépni abból a körből, aminek az alapját mégiscsak az energiák jelentették. Olaj, földgáz, meg ilyen komikusnak ható tételek, hogy például a vadprémek Szibériából, aminek ugye nagy orosz szovjet piaca volt, a gyémántok, ami hát nem egyébként egy fejlett gazdaságra jellemző csereáru, mondjuk így. Szóval, hogy miért nem tudott Oroszország kimászni ebből a gödörből? Hát volt ideje rá.
Jó, hát ez egy hosszú beszélgetésnek lehetne a kezdete. Az egyik dolog, amit hozzá szoktam tenni, hogy ugye mindig úgy gondolunk a szénhidrogénekre, meg a bányászati termékekre, mint amelyek ilyen futottak még termékek. Ezek különben technológiaintenzív. Tehát mindenképpen tőkeintenzív termékek, de egy olyan gyakran technológiaintenzív termékek. Tehát, hogy mit tudom, az offshore gáztermelés az nem volt lehetséges 60-as években. Főleg a mélyvízi. Tehát, hogy az egy nagy technológiai vívmány volt, hogy a 70-es években
hát
a Mexikói
volt a fantasztikus szovjet rakétatechnika, meg minden. Voltak vívmányok, ahogy tetszik.
Hát a Szovjetuniónak is például páratlan volt a permafrost szénhidrogén bányászata, tehát abból a kanadaiak tanultak, mert az a technológia, azok a megoldások, azok, tehát hogy ebben egy csomó újítás van, és különben ugye a bányászatnak az egyik legmagasabb a hozzáadott értéke, mert ott a ricardói természeti jelleg érvényesül, mindig szokták mondani, hogy a bányászat az micsoda hülyeség, a bányászat a messze menően a legmagasabb hozzáadott értékkel bír, a legtöbb országban. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok is folyamatosan, miközben egy technológiai fejlett ország, de búzaexportőr, most már ugye földgázexportőr megint, korábban olajexportőr volt, tehát hogy ezeket a nyersanyag termékeket termelte. De igaza van, tehát hogy leszámítva mondjuk a fegyvert, ami egy ilyen komplexebb műszaki áru, sem a Szovjetunió, sem Oroszország nagyon mást nem exportált, sőt ugye a növekedése sem volt kiugró mondjuk az elmúlt 30 évben. Átlagban ezt a, hát attól függ honnan számoljuk, mert ugye a 90-es években van egy hatalmas összeomlás, aztán meg van egy hatalmas visszapattanás, de ugye nagyjából ezt a stagnáláshoz közeli 1%-os GDP növekedést hozták. Csak mondom, hogy az Európai Unió is ugye 2008 óta nagyjából ezt az átlagot hozza. Tehát, hogy miközben van egy ilyen 3-3,5%-os világgazdasági növekedés, Eurázsia, Oroszországos túl, Európai Uniós túl is lemaradóban van. Fogy a nemzeti össztermékben, a globális nemzeti össztermékben való részesedésünk. Nyilván Európa ezt egy ilyen modernitás mellett érte, vagy relatív modernitás mellett érte. Oroszország meg legfeljebb különben csak a posztszovjet térségben tekinthető jólétnek, ott különben jólétnek tekinthető, tehát ott ugye Ukrajnához, Moldovához, Grúziához, Kirgíziához is lehet hasonlítani, tehát az orosz egyfőre jutó GDP az nagyon magas a posztszovjet térben, de hát globális összehasonlításban mondjuk, hogy a legutóbbi időkig a legfeljebb így Kelet-Közép-Európa alsó szintjét súrolta. De valóban, tehát hogy Oroszország nem tudott egy sikeres közgazdaság modernizációt bemutatni, hát ennek gondolom, hogy millió egy oka van. Amit én fontosnak tartanék, az, hogy ellenben gazdaságilag nézve, a már említett okok miatt egy rendkívül fegyelmezett és rendkívül józan makropolitikát folytatott, nem túlságosan fejlesztőt, makropolitikát folytatott a szénhidrogének vonatkozásában. Tehát, hogy itt vannak, közismert ez a jelenség, ami a nyersanyagátoknak szokták hívni, amikor egy országra egy rázódul a nagy nyersanyag bevétel és elkölti. A holland kornak szokták hívni, mert a 60-as években, amikor felfedezték a groningeni holland gázmezőt, egy nagy nyersanyag bevétel zúdult Hollandiára. Hollandiára nehéz rosszat mondani modernitás értelmében, tehát, hogy az egy nagyon fejlett kultúra volt, egy nagyon munkaintenzív gazdaság volt, és a 70-es években azt lehetett látni, hogy szenved az holland gazdaság, stagnált, egész egyszerűen ez a fajta semmiből jött jólét, ez megölte a növekedést. Ugye bejött a nagy pénz, ez főleg a munkabérekbe ment be, nagyon fölment a munkaerő költsége, ezért megnőtt a munkanélküliség is, fölmentek az árak, ezért a belső piacot elárasztotta az import. Na, ezek azok a történetek, amelyeket látunk Venezuelában, Iránban, sok helyen. És ezért ugye a közgazdasági, bölcselet azt mondja, hogy az ilyen beáramló nagy pénzeket, ezeket semlegesíteni kell. Nem szabad hagyni, hogy rámenjen a piacra, mert megöli a helyi gazdaságot.
Például... bocsánat, hogy eszembe jut, de mintha a spanyol impériumot is ez volt volna meg.
Igen.
hogy ugye gyarmatosították a fél világot, eszetlen mennyiségben jött be az arany, a gyémánt, a nyersanyag, a mindenféle árucikkek, és gyakorlatilag a spanyol gazdaság nem nőtt, vagy nem fejlődött, mert mi a fenének, hiszen minden jött külföldről, mert amikor vége volt, akkor kiderült, hogy nincs semmiük. De ezt el lehet mondani a britekről is valamennyire.
Valamilyen
hát szinten ilyen,
de mondjuk a spanyol klasszikus példa. Tehát, hogy ezt mondja a közgazdaság, hogy ezeket félre kell rakni, mondjuk a norvégok például nyugdíjalapot képeznek a saját bevételükből, hogy félre rakják a jövő generációjának, és azt a pénzeket egy ilyen külön alapba
bepakolva. Hát ez kell egy olyan protestáns etika, ami nálunk nincs.
A legtöbb országban valamilyen szuverén alap van. Tehát az öbölmentieket mondhatnám, akik szintén ilyen alapokat létrehoznak. De e tekintetben volt a háború egy cezúra. Tehát a 21-ig az oroszok is, hát, lazuló fegyelemmel, de egy ilyen félretevős makropolitikát folytattak, most pedig elköltik a háborúra. Tehát, hogy ha a spanyol hasonlatot hozhatnánk ide, akkor mondjuk egy ilyen, hát, nagyon idézőjeles Norvégia voltak 21-ig, nem tudom, tehát egy fegyelmezett költségvetési politika voltak, és most tényleg kicsit a Szovjetunió sorsát idézően elfegyverkezik ezt a pénzt. Egy kényszerhelyzetben én ezt megértem, tehát nem így képzelte Putyin a háborút, úgy képzelte, hogy 3 nap múlva ott lesz Kijevben, és akkor vége, és akkor nem kell. De egy ilyen helyzetbe jutott. Az a nagy kérdés, hogy szerintem, és ez mondjuk a békét majd meghatározza, hogy komfortosan érzik-e magukat így. Tehát, hogy ugye egy nem szándékolt helyzetbe jutottak Moszkvában a háborúval, nem ezt akarták, nem így képzelték el, hogy elfogadják ezt így, úgy gondolják, hogy na most már csak ez van, már annyi mindent vesztettünk, nem úgyse tudunk ebből visszafordulni, vagy még megmaradt-e az a vágy, hogy visszatérjenek, vagy megpróbáljanak legalább részlegesen visszatérni ahhoz, ami 22 előtt volt. Azt hiszem, hogy az Oroszországban, hogyha ilyen gazdasági logika van, nem túl erős, nem azt mondom. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez a birodalmi, meg politikai kérdések dominálják azért az orosz politikai napirendet, de hogyha van egy ilyen, ha valamiképpen a gazdaság szóba kerül mondjuk a legfelsőbb szinteken, akkor talán ennek a, hogy is mondjam, a relatív jólétnek az emléke lehet az, meg biztonságnak az emléke lehet az, ami a béke mellett szólhat, és talán ezzel adhat némi reményt arra, hogy itt valahogy véget ér ez a dolog.
Hát ez kell egy olyan vagyonos társadalmi réteg, vállalkozói vagyonos, stb. Társadalmi réteg, amely képes a hatalomra nyomást gyakorolni, és nem a hatalom függvénye. De hát ez itt ugye nem így van.
Illetve nem tudom, hát veszélyes így létezni, hogy nagyon ki van centízve minden. Nincsenek, igazából most már csak pénznyomtatással tudta pénzt teremteni Putyin. Tehát, hogyha most valami a világgazdaságban történik, bejön egy járvány adott esetben, vagy valami történik, és előbb-utóbb történik, mindig erről szól ez a dolog, hogy akkor itt hát a venezuelai út marad, ami azért persze Maduro is hatalmon van, meg ott a hadsereg, meg vannak ilyen módszerek, de azért egy kockázatos út. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez már a politika minőségét és a politikai elitnek a biztonságérzetét is valamennyire érintheti, hogy teljes egészében ki van feszítve ez az orosz gazdaság.
A monokultúrára alapozott orosz fejlesztés, vagy létezés mondjuk így, az erre alapozott és gyorsnak szánt ukrajnai háború és ennek a csődje, mert ez ugye mindenképpen csőd orosz szempontból bármi is a vége. Ez elhozta a újfent a katonai társadalmat és a katonai gazdaságot, a militarizált gazdaságot, ami viszont egy olyan logikát hoz magával, hogy ezzel nem lehet leállni. Tehát ha egy militarizált gazdaság termeli, növeli a GDP-t, akkor nem lehet a háborúkkal leállni, nem lehet a katonai fejlesztésekkel leállni. Ez azt jelenti, hogy egy örökösen agresszív Oroszországgal kell a világnak szembenéznie, mert Oroszország nem engedhet meg magának, legalábbis úgy érzi, másfajta működési modellt. Ezt mondják sokan, elemzők. Osztja ön ezt a véleményt?
Hát részlegesen osztom. Tehát Jó, én ennek a háborúnak a, hogy is mondjam, az előzményeiről egy kicsit mást gondolok, mint a többség. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ez a háború akkor is bekövetkezik, hogyha Ukrajna úgymond semleges marad. Tehát, hogy mert akkor az oroszoknak lett volna veszteni valójuk. Tehát ugye itt azért ott borult meg ez a rendszer, azt hiszem, hogy egyfelől ugye az ukrán társadalom sem volt egységes, tehát egy élesen megosztott hogy is mondjam, programok voltak. Az egyik, ugye a kelet-ukrán, az egy hát ilyen volt posztszovjet típusú, speciál pont egy kleptokrata vezette kétségtelen, de mondjuk a semlegesség iránt valamilyen szinten azért elkötelezett figura fémjelezt, ő volt ugye Viktor Janukovics, és a másik oldalon volt egy NATO csatlakozást és egy gyorsnyugati csatlakozást támogató, hogy is mondjam, nemzeti ukrán irányvonal, amit azért valljuk meg, hogy nem volt egy reális célkitűzés. Mi most se gondolom, hogy az lesz. Nem lesz sem EU, sem NATO tag Ukrajna, vagy a maradéka. Tehát önmagában, hogy volt egy ilyen konfliktus az országon belül, és ezt nem tudták kezelni, ez egy nagyon kellemetlen dolog volt, és ugye ezen felül még ugye erre a nagyhatalmak rácsimpaszkodtak. Oroszország is próbálta maga fele terelni, ugye a nyugat is fölkínálta a NATO csatlakozást, ami hatalmas hiba volt 2008-ban, de még az EU csatlakozás felkínálása is szerintem hatalmas hiba volt. Ennek az országnak alapvetően fejlődnie kellett volna, és a fejlődést semlegesség irányában lehetett volna elérni. Nem véletlen különben, hogy Azerbajdzsánban, Kazasztánban alakultak ilyen konfliktusok, akik tulajdonképpen ezt a semlegességet fenntartották, és nem is volt különben meg sem a NATO, sem az EU csatlakozásnak a társadalmi támogatása. A NATO-nak egyértelműen nem, és különben az EU-nak sem, hogyha megnézzük a 2010-es évek elejének a népszerűségét. Tehát ugye ebből a helyzetből nekem ugye az jön ki, csak hogy rövidre zárjam és visszatérjek ugyanova, amit kérdezett, hogy nem tudom, hogy ez bekövetkezett volna ez a konfliktus akkor, hogyha Ukrajna stabilan, semleges pályán marad. Lehet. Tehát lehet, hogy az orosz agresszió akkor is bekövetkezik, mert és akkor azt lehet mondani, hogy na, nem tettünk semmit, mi nem követtünk el semmi hibát itt a nyugaton, ez egy agresszív állam, kész. De azt kell, hogy mondjam, hogy igen, voltak olyan hibák, amelyekre az oroszok rá tudtak csimpaszkodni, és bizonyos alapja az orosz követeléseknek volt. Ez nem legitimál egy agressziót, egy fegyveres beavatkozást értelemszerűen, de hogy motiválhatta ezt a döntéshozatalt, és motiválhatta ezt a fajta dolgot, az biztos. Most, de akkor, amikor azt mondja, hogy Oroszország agresszív marad, akkor vagy azt mondja, hogy eleve ez egy agresszív orosz állam volt, ezt én
nem én azt mondtam, hogy egy olyan gazdasági helyzetbe igen. Hozta magát, hogy nincs más.
Vagy hogy most már nincsen más kiút. Ez egy olyan állítás, amivel nehéz vitatkozni, és valóban biztos, hogy pusztán az, hogy mondjuk ezeket az ukrán megszállt területeket megtartsa. Mert most már úgy kell kalkulálni ugye az orosz vezetésnek, hogyha van egy NATO-val való konfliktus, akkor kapásból az ukrán hadsereg is jön velük, és az ott ki fog alakulni, tehát hogy biztos, hogy egy sokkal militarizáltabb államszervezet tehát kell fenntartaniuk. Ez sajnos a helyzet tragédiája. Igen, tehát ezt nem tudnám így kapásból azt mondani, hogy ez nem igaz. Én remélni tudom, hogy van annyi belátás az orosz vezetésben, hogy nem tudják ezt fenntartani hosszú távon. Tehát, hogy igen, sokkal militarizáltabb Oroszország lesz, de nem vagyok benne biztos, hogy egy agresszív, támadó jellegű politikát fognak folytatni. A tekintetben igen, hogy ilyen rendbontók lesznek. Tehát, hogyha a Balkánon lehet egy kis feszültséget szíteni, biztos, hogyha menekültekkel lehet elárasztani Belaruszt, biztos. Abban nem vagyok biztos, hogy mondjuk a Baltikumot lerohanják csak azért, mert azt úgy katonailag olyan ott van.
Igen, ezt azért most kicsit másként látják a NATO-ban például, amelynek ugye az új főtitkár azt mondja, hogy miközben sorra látogatja a nyugati fővárosokat, hogy tessék fölkészülni egy katonásabb, egy militárisabb gondolkodásra. Ezzel azt mondja egyébként, amit a britek mondanak már egy ideje, hogy a harmadik világháború a küszöbön állhat, ha csak nem vagyunk már benne az előszelében. Uh-huh. És így tovább, és így tovább. Jó, én tudom, hogy a megnyilatkozó katonatisztek jó része nyugalmazott. Altábornagy, meg vezérezredes, ha főként amerikai, meg britek, akik ezügyben meg szoktak szólalni, és hát nyugalmazott tisztek azt mondanak, amit akarnak, mert már őket nem köti semmi. Tehát meg lehet a saját külös belpolitikájuk, tehát ezt bele kell kalkulálni, na de ez a kórus azért elég hangos, és nem biztos, hogy csupa demens öreg emberből áll.
Jó, hát megint csak olyan terület, hogy én közgazdaszként ez nem annyira értek, hogy...
Csak egy következmény ennek a dolognak mégis.
Egyrészt, hogy ha én NATO vezető lennék, én is nyilván ezt mondanám. Tehát, hogy nekem a biztonság fontos, ez a munkaköröm, benne van a munkaköri leírásom, hogy minél több fegyvert és minél nagyobb biztonságra kell törekednem, ért, neki kell ezt mondanát. Ki, ha nem ő. Tehát teljesen logikus, hogy a NATO. És ugye a másik az, hogy persze, tehát most látunk itt Európa küszöbén egy háborút, ami nem volt 50 éve, ekkora konfliktus, föl kell készülni arra, hogy ez esetleg bekövetkezhet. Ha másért nem, akkor például ilyen miszkalkulációból, mint ami mondjuk ezt a háborút okozta, hogy azt hitték, hogy 3 nap alatt el lehet intézni. Teljesen irreális volt szerintem az orosz terv, de ez megismétlődhet. Tehát igen, én is úgy gondolom, hogy akkor ezzel kell számolni, ez egyszer bekövetkezett másodszor, és föl kell készülni rá. Ebből még nem következik az, hogy az oroszok tudatosan arra készülnének, hogy na, akkor mennek tovább. Tehát, hogy már önmagában ennek a háborúnak a története is azt mutatja, hogy nem egy nagy konfliktusra készültek, hanem egy kis kalandra. Azt hitték, hogy ezt így olcsón meg tudják csinálni. Ebből én nem látom azt, hogy feltétlenül egy nagy kontinentális háborúra készülnének a NATO ellen. Nekünk fel kell készülni arra, hogyha ez bekövetkezik, akkor ez történjen meg. Csak nem szabad abba a hibába beleesni, hogy ezt fixnek vegyük. Tehát ugye nekem az egyik legnagyobb ilyen tragédiám, azt lehet mondani, ilyen kutatói rossz élményem az volt, hogy ugye elmentem Oroszországba mondjuk a 90-es években, 2000-es években, és mindig azt hallottam, hogy a nyugat meg akar minket támadni. És mindig mondanom kellett, hogy ez hülyeség, hagyjatok. És aztán elmentem Lengyelországba, meg elmentem az Egyesült Államokba, és ott is ezt hallottam, hogy az oroszok azok ilyen agresszív fajta, és úgyis háború lesz. Tehát a legszörnyűbb az volt a 14-es krím, a lengyelek azt mondták, hogy na látjátok, hát mi megmondtuk előre. Nem szabad feltétlenül abban hinni, hogy a háborúk elkerülhetetlenek, mert hogyha a háborúk elkerülhetetlenségében hiszünk, föl kell rájuk készülni, nem arról van szó, de mindig lehetőségként ott kell tartani a békét.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Deák András, a Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos kutatója volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Csalmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.